Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét úgy, amint az egyházunk a mai vasárnapra a prédikáció alapjául rendelte, és megírva találjuk Lukács evangéliumában a 12. fejezet 22. versétől kezdve a következőképpen. Tanítványaihoz pedig így szólt Jézus: ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit tegyetek, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Mert több az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Nézzétek meg a hollókat. Nem vetnek, nem is aratnak, nincsen kamrájuk sem csűrük, Isten mégis eltartja őket. Mennyivel értékesebbek vagytok ti a madaraknál. De aggodalmaskodásával ki tudná közületek akár egy arasznyival is meghosszabbítani életét. Ha tehát a legcsekélyebbre sem vagytok képesek, miért aggódtok a többi miatt? Nézzétek a liliumokat, miként növekednek, nem fáradoznak, nem is fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül bármelyik. Ha pedig a mezőfüvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, az Isten így öltözteti, mennyivel inkább titeket, kicsinyhitűek. Ti se kérdezzétek tehát, hogy mit tegyetek, vagy mit igyatok, és ne nyugtalankodjatok. Mert mindezeket a világ pogányai kérdezgetik. A ti atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van ezekre. Inkább keressétek az ő országát, és ráadásul ezek is megadatnak nektek. Ne féltek, kicsinnyáj, mert úgy tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az országot. Ámen. Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban, egy fiatalember 21-22 éves korában határozta el azt, hogy lelkész lesz, és addig nagyon sikeresen atlétizált, magasugrott és hasonlók, legalábbis amikor én beszéltem vele, akkor leginkább a magasugrásról beszélt. Szerette ezt a világot, és ezt akarta folytatni. Majd pedig edzőként dolgozni. És amikor ez a gondolat szöget ütött a fejében, hogy ő lelkész lesz, ez az elhívás kezdett úgy megfogalmazódni benne, akkor gondolkodott azon, hogy hát akkor mikor is jelentkezzen a hittudományi egyetemre. És akkor valahogy úgy zajlott le benne, hogy először a sport legyen, és aztán majd olyan 30-32 éves korában, amikor már az atlétikából úgymond kiöregszik, akkor megy tanulni, és akkor talán olyan 40 éves korára lelkész lehet. Csak egyszer csak hallja a fejében, a lelkében inkább a hangot, hogy Feri, ezt ne! Hisz éppen az lenne az igazi, nagyszerű, ha fiatalon lennél lelkész, kerül, amibe kerül. És akkor nagyon büszke volt magára, amikor meg is tette ezt, lemondotta a sportról, erről a pályáról, és akkor 10 évvel korábban, 30 éves korára lett lelkész. És akkor eltelt 7-8 esztendő, és nagyon kezdett fájni a dereka. És nagyon váratlanul, és nagyon erőteljesen jött elő ez a fájdalom. És akkor a Szovjetuniónak egyik tagköztársaságából érkezett egy orvos, akiről hát az a hír járt, hogy csodálatosan gyógyít, nagyon jól érti a dolgát, törte a magyart, és akkor elment hozzá a Feri. Hát talán most már, aki ismeri, az tudja, hogy itt Pál Ferencről van szó, Pál Feriről, az egész ország Feri atyájáról. És elment hozzá, elment az orvoshoz, És akkor az vizsgálgatta, nézegette, aztán egyszer csak mondja a kijelentést, hogy hát magának álló munka nem való. Hát akkor a Ferinek eszébe jutott, hogy hát a istentiszteletet azért úgy állva kell végezni, hittanórákat állva kell végezni, most mi lesz vele így? Hogyan fogja végezni a lelkész munkát, aminek a kedvéért ugye lemondott azért nagyon fontos dologról. Tovább vizsgálja a doktor, aztán jön a következő megállapítás. Hát ez a diagnózis, ugye, hogy magának ülő munka nem való. Azt mondja, most már kezdett megrémülni, a rémültség lett rajta úrrá, hiszen hát egy lelkésznek általában álló vagy ülő munkát kell végeznie. És akkor végül befejezi a diagnózis az orvos. Fekvő munka nincs. Akkor most akkor mi lesz? Álló munka nem, ülő munka nem, fekve meg nem lehet dolgozni. És akkor így fogalmazott a Feri, hogy hát ezzel a diagnózissal engem teljesen lenullázott. 35 évesen ez az orvos, és vége a pályafutásomnak. Aztán, hogy most hogyan gyógyult ő, vagy ilyesmi, azt én nem tudom elmondani, erről nem beszélt nekünk, de nagyon jó bőrben van, tehát nem kell aggódni miatta. Álló munka mehet, ülő munka mehet, szerintem még a futó munka is megy neki. Úgyhogy biztos, hogy minden rendben van. Csak, hogy amikor megy át a parkon hazafelé, akkor leesik neki a tantusz, hogy mi lett volna, hogyha 30 éves korában, vagy 30-32 éves koráig atlétizál, ahogyan ő azt eltervezte. És akkor emellett emelgeti a 100 kilókat. Hogy milyen állapotban lenne akkor most a dereka, a gerince, az ízületei. És teljesen átértékelődött benne, hogy az, amit ő akkor annak idején nagy lemondásnak tekintett, meg nagy gesztusnak az Isten felé, hogy most az Isten kedvéért én megteszem, lássam, milyen jó fiú vagyok, engedelmeskedem neki, most ráadásul most megérti, hogy igazából ez nem lemondás volt. Kiderül, hogy ez része volt egy sokkal-sokkal nagyobb jónak. Azért mondom ezt a történetet, mert múlt héten a teológusunk is beszélt arról, hogy a bőt mit jelent. Én is beszéltem arról korábbiakban, hogy ez a bőt az a teljes lemondást jelenti, hogy a teljes elfogyatkozást jelenti, hogy azt gyakoroljuk be, hogy teljesen el fogunk fogyatkozni. Éppen ezért nagy dolog az, hogy itt van létára vasárnap az elfogyatkozás ünnepsorozata között. Hogy ennek ellenére van miért örülni. Mert mit mond Jézus az ige végén? Ne féljtek, kicsinnyáj. Az Atya nektek adja az országot. Tehát igazából a lemondás csak arról szól, hogy hát mondjunk már le arról, amit úgy is elveszítünk, mert Isten nekünk akarja adni azt, amit nem veszítünk el. Tehát egy sokkal nagyobb jónak a része az, amikor elveszítünk dolgokat. Az ige szakaszunk előtt van az a rész, amikor Lukás 12-nél járunk, ugye, hogy hív Jézus a vallástételre arra, hogy mellette tanúskodjunk. Azt is mondja, hogy amikor zsinagógákba a hatóság és a felsőbbség elé hurcolnak titeket, ne aggódjatok amiatt, hogyan vagy mivel védekezzetek, vagy mit mondjatok, mert a Szentlélek abban az órában megtanít majd titeket arra, amit mondanatok kell. Tehát egy nagyon-nagyon megdöbbentő dolgokról beszél itt Jézus, hogy lényegében a zsinagógában, tehát ha úgy tetszik, az egyházon belül történik meg ez az üldöztetés sok esetben. De azt mondja, nem kell aggódni miatta, majd a Szentlélek megadja, mit kell mondani. Csak tegyünk bizonyságot arról, hogy ki Jézus. Hogy ő a szabadító. Őt kell hirdetni. Nem magunkat kell alapvetően védeni, nem arról van szó, hanem Jézust kell hirdetni. akinek az a dolga, hogy vádolja ezeket az embereket, az vádolja. Ugye a sátán a vádló, nekünk nem vádolni kell, nekünk nem védekezni kell, nekünk tanúságot kell tenni. Ennyi a dolgunk. Csak azért, hogy egyszerű legyen, mert bonyolult dolgokat nehezen tanuljuk meg. Tehát, amikor feljelentenek, rágalmaznak, megszólnak, ti figyeljetek a Szentlélekre, Jézusról beszéljetek. A böjt ugye az elfogyatkozásnak az ünnepe, hogy mindent el kell engedni. Valaki tett egy ilyen érdekes bejegyzést a Facebookra, ami becsület szavamra mondom, hogy nem emlékszem, hogy ki volt az. Tehát, hogyha valaki véletlenül itt az itt ülő közül ezt posztolta, akkor semmiképpen nem gondolok rá, mert nem tudom. És nem akarom megbántani sem. Tehát a poszt az így hangzik, hogy engedd el azt, amit akarsz, és megkapod azt, ami a tiéd. És ezen gondolkoztam el, hogy most akkor hogy is van ez a mondat. Mert ugye a böjt az az elfogyatkozásnak az ünnepe, hogy mindent el kell engedni. De pont az a nehézség, hogy azt kell elengedni sokszor, amit nem akarunk. Ugye így hangzik ez a mondat, hogy engedd el azt, amit akarsz. Ugye nem azzal találkozunk sorba egymás után, hogy el kell engednünk a másik embert, akit nem akartunk elengedni. Mondjuk egy válás esetén. Halál esetén. Vagy el kell engednünk az egészségünket? Hát ki akarja elengedni az egészségét? Nem akarjuk elengedni. Tehát annyiszor mondjuk, hogy csak egészség legyen. És el kell engedni. Tehát a böjt, az elengedés, az pont azért nehéz, mert nem akar. Kegyesen kitaláljuk, hogy mit akarunk elengedni, azzal a hátsó szándékkal, hogy valamit megnyerjünk érte. Ugye jó fiúk akarunk lenni, mint ahogyan a Feri elmondta ezt a dolgot. És ráadásul, amit meg akarunk kaparintani, az nem is lehet a miénk örökre. Tehát itt két probléma is van ezzel a mondattal, hogy nem azt kell elengednünk, amit akarunk, és amit megkapunk, az nem is a miénk. Legfeljebb csak pár évig, vagy évtizedig. Persze van, amikor természetesen engedünk el, vagy tudatosan engedünk el valamit, tudatosan adjuk oda. Az én életemben háromszor volt olyan, hogy valaki a vagyonát ajándékozta oda az egyháznak, és mondott le róla, mielőtt itt kellett volna hagynia. Tehát fontos volt nekik az, hogy irányított módon, célt meghatározva engedjék el. Na ez a pozitívum szerintem az elengedésben, hogy itt már nem arról van szó, hogy kénytelen, kelletlen itt hagyok valamit, hanem még rendelkezem is arról. Rendelkezem is arról, hogy hogyan szeretném. Na ezért is böjtölünk, ezért is van a böjt. Hogy ne csak úgy engedjünk el, és akkor legyen azé, aki marja, hanem tudatosan tudjak rendelkezni a dolgaimról. Nagyon fontosnak éreztem ezekben az esetekben, hogy azért azt úgy tudatosítsuk, hogy hát Istent nem lehet lekenyerezni. Akárhány millióval sem lehet lekenyerezni. És nagyon tetszett, amikor az egyik adományoz így mosolygott, hogy hát az biztos, hogy nem. Az biztos, hogy nem. Hogyan is lehetne? Akié minden. Azzal folytatódik itt az ige szakaszunk a bolond gazdaggal, akinek útjában van a vagyon. Hát hogy fogalmazzak így, mert ugye sok termése van, nem tudja hol elhelyezni. Tehát szó szerint útjában van a vagyon, és akkor elkezd gondolkodni, hogy új csűröket fogok építeni, ahol elhelyezem. De lehetőséget ajánl fel neki Jézus arról, hogy hát mondjon le róla. De ezt nem teszi meg. Továbbra is az útjában marad, az örök élet útjában marad a vagyon. És azt mondja, hogy hát bolond még az éjjel elkérik a lelkedet. Kié lesz? És akkor biztos, hogy nem csak én gondolom végig, hogy hány és hány esetben történt meg az, hogy ha valaki nem gondolta át ezeket a dolgokat, akkor megszabadították a vagyonától. Tehát mindenféle fondorlat, hazugság, csalás, megbízhatatlanság, lehet, hogy valakinek a saját családtagja szabadította meg a vagyonától. És ebből viszont nem származik jó. Ebből nem származik semmit. Tehát itt semmit nem kapunk érte. Semmit. Vagy beszél Jézus az örökösödési problémákról. Azt mondja, hogy Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. És akkor erre azt mondja Jézus, hogy hát ember, kitett engem osztóvá, bírává közöttetek. Hát én nem ezért jöttem. Nem ez a fontos. Viszont az fontos, hogy őrizkedjetek a kapzsiságtól. Mert ha bőségben él is valaki, az életét akkor sem a vagyona tartja meg. Tehát a vagyon az nem életfenntartó. Az Istenben való bizalom viszont az. És pont erről szól az igénk, az Isten gondviseléséről, hogy hát ebbe kellene végre bízni, és nem a vagyonban. Szokták mondani azt, hogy minden a fejben dől el. Én következetesen mindig azt mondom, minden a szívben, a lélekben, mélyebb szinten dől el, nem a fejben. A fej az még kevés. A fej az nagyon sokszor átlát dolgokat, de nem csinálja meg a szív. Igazából a hit, bizalomnak a területe az nem a fej. Nagyon tévednek nem tudják az emberek, hogy a fej az igazából csak átlátja a dolgokat, de korán sem biztos, hogy eljut ide 40 cm-rel lejjebb. És ezért mondják, hogy ez a 40 cm a fej és a szív között a leghosszabb távolság. 1943-ban volt a Salernói partra szállás, és tudjuk, hogy ilyenkor borzasztó, hogy a mészárlás van. A sebészek nem győzték a munkát, a katonáknak a műtétét, életmentését. És az asszisztens, aki a keze alá dolgozott, kezük alá dolgozott, és adta az injekciókat, amikor elfogyott az érzéstelenítő, akkor nem mert szólni, nem merte bevallani, hogy elfogyott az érzéstelenítő, és akkor, hogy mit csináljon, hát érzéstelenítő helyett desztillált vizet szívott fel a fecskendőbe. És azt adta. És nem egy esetben, sorozatban is. Az orvosok a műtétek után nem akartak hinni a fülüknek, hogy a víz úgy hatott, mint az érzéstelenítő. Na, innen indul el a placebo hatásnak a kutatása, és egy érdekes dolog, hogy az antidepresszánsoknak az 55%-ában placebo effektus érvényesül. Mert hitben dőlnek el a dolgok. Lélekben dőlnek el a dolgok. A megelégedettség is, meg az aggodalmaskodásnak az elkerülése is, nem a vagyoni mennyiségnek a kérdése, nem annak a kérdése, hogy fejemben átszámolom, hogy na hát ebből a vagyonból, amivel rendelkezek, mondjuk 3 életet is tudnék élni. Ez nem elég. Hiába számolja ki az ember, hogy 3 élethosszat is végig tud vele élni, akkor is aggódok. Ez szívben dől el, lélekben dől el, hogy bízom-e az Istenben. Mert a fejem az tudja, hogy elveszíthetem azt a vagyont. A szívem pedig tudhatja, hogy bármi jöjjön, Istenben bízhatok. Tehát hinni benne abszolút fontos. Tehát kiderül, hogy a valóság arról szól, hogy nem érzéstelenít a desztillált víz, és mégis érzéstelenít. Vagy azt mondják az emberek, hogy hát igazából az a hit, amiről mi beszélünk, az butaság. És mégsem butaság. Nos, nem véletlen, hogy Luther kicsit korábban, mint ahogyan a placebo hatásról tudomást szereztek az emberek. Kicsit korábban fogalmaznak, hogy egyedül a hit számít. De nagyon fontos, hogy hozzáteszi azt, hogy egyedül Krisztus, nem akármilyen hit. Tehát amit mondanak az emberek, hogy hú, hát csak higgyünk valamiben. Nem. Meg egyedül a Szentírás. Ezen alapozódik az igazi hit. És Jézus Krisztusban alapozódik az igazi hit. Tehát Jézus azt mondja, hogy ne aggódj, mert te a legcsekélyebbet sem tudod megváltoztatni. Azt mondja, ember, hát te egy arasznyival sem tudod meghosszabbítani az életet. Nem tudom most, mit jelent egy arasznyival meghosszabbítani az életet, de az biztos, hogy valami csekélységről van szó. Nem tudjuk. Akkor mit akarunk aggódni a többi miatt? Következő nagyon fontos gondolat viszont az, hogy az aggódás az egy tünet. Tehát annak a tünete, hogy nem vagyunk bizalmi kapcsolatban az Istennel. Szoktak beszélni, mostában sokat beszélnek, ugye most volt ez a lelkészek felügyelők konferenciája Albert Irsán, ahol voltunk ugye a felügyelő úrral, meg volt a Péceli presbiterinak a gondnoka is. És akkor ott is szó volt róla, hogy hát roskadoznak a gyülekezetek, mert a gyülekezeteknek a 80%-a abszolút életképtelen anyagilag. Tehát hogy nagy tartsa még önellátó, tehát nem szorul külső támogatásra, hanem saját magát fent tudja tartani a péceli lánygyülekezettel együtt. Ez nagyon nagy dolog. Tehát mi abban a szűk 20%-ban vagyunk. És hát akkor kezdenek gondolkodni az egyházi vezetők, amit már mondtam is, hogy kiszámolta ugye az egyház kerületi felügyelő, hogy akkor körülbelül annyi pénz mentené meg a gyülekezeteket, amelyek roskadoznak már, hogy a tagok, dolgozó tagok az olyan 45 ezer forintot fizessenek egyházfenntartói járulékot, a nyugdíjasok 22 ezret, stb. Igen ám, csak hogy ez nem menti meg az egyházat, tudni, itt nem a pénzhiány a probléma az egyházban. Emlékszem, ez még a múlt rendszerben volt, amikor megfogalmazta már a most nyugdíjas harmadik püspök úr, hogy az egyházban mindenből sokkal több van, pénzből is sokkal több van, mint hitből. Na, neki volt igaza. Ezzel nem azt akarom mondani a kedves testvéreknek, hogy pénzből felvett bennünket a pénz, mert most mondtam el, hogy 80%-a a gyülekezeteknek összeomlás szélén van. De ez tünet. Ez csak egy tünet. A mélyben egészen más dolgok húzódnak meg. Ez olyan, mint amikor mondjuk tüdőgyulladás van valakinek, és akkor azt mondjuk, hogy na hát akkor csillapítjuk azt a lázat. Na de hogyha csillapítjuk a lázat, mit mondanak az orvosok? Ha 3 nap múlva mondjuk nem enyhülnek a tünetek, akkor orvoshoz, akkor gyógyszer kell. Tehát nem megoldás az, hogy csillapítjuk a tüneteket, mert akár az a halálunkat is okozhatja. Hát hogyha 70 éve azt mondták egy kisgyerekre, hogy tüdőgyulladása van, akkor az a halálfia volt. Ma már nem ijedünk meg ennyire, mert most már van antibiotikum, de akkor azért ez nem volt olyan egyszerű téma. Szóval a pénzhiány az egy tünet. Az új élet hiányzik. Ha új élet van, akkor van adakozás is. Tehát most mi csinálhatunk egy ilyen tőkeinjekciót, kipróbálom szívesen egyébként, hogy beinjekciózzuk mondjuk az egyházat x millió forinttal, semmi nem oldódna meg. Nem lenne új élet. Nem lenne jó szándék. Nem változna meg az embereknek a szíve. Még az is lehet, hogy rosszabbodna. Mert akkor azt mondanák, hogy minek adjak én az egyháznak? Van ott pénz? Még így is mondják, hogy nincs. Szóval Szóval, mi nagyon nagy veszteségnek éljük meg sokszor, amikor adunk, pedig valójában nyereség lenne. De ez is egy kísértés, hogy ahogyan Jézust a lélek elviszi a pusztába, hogy megkísértse az ördög, ugyanúgy szerintem most a felvetődő kérdéseken keresztül a Szentlélek viszi el a pusztába az egyházat, hogy megkísértse, hogy na akkor mit válaszol az egyház? Mi, egyház tagok, mit válaszolunk? Hogyan reagálunk a kísértésre? A tékozló fiúnak az volt a kísértése, hogy önálló legyen, hogy az egója teljesedjen ki. Miről mondott le a tékozló fiú? A kapcsolatairól mondott le. Az apjával való kapcsolatáról mondott le. És amikor eljutott a disznók vájójáig, akkor miről mondott le? Akkor lemondott a büszkeségéről, lemondott a kiváltságáról, lemondott még a fiúságáról is, mert azt mondta, hogy csak egy béres hadd legyek az apám házában. Lemondott az önállóságáról, és megelégedett azzal, hogy a kapcsolatát rendezze, hogy bocsánatot kérjen. Nem hátsó szándékkal ment vissza az apához. Nem hátsó szándékkal lett hívő, hogy most akkor ő, nem tudom, megnyerje a fiúságot, megnyerje az örök életet. Egyszerűen csak a kapcsolatát szerette volna rendezni az apával. És nekünk is ezt kell tenni. Egyszerűen csak a kapcsolatunkat rendezni az Atya Istennel. És akkor így születik meg ugye a tékozló fiú, most már nem csak ugye testileg, hanem lelkileg is, ezért mondja az apja, hogy hát ez az én fiam, aki meghalt, de feltámadott. És ezért hangzott el az oltár előtti igében arról, hogy az a rész, hogy hát itt a Sárának ott van a gyereke, Ábrahámtól, Izsák, aki nem csak testileg született meg, hanem az ígéretnek a gyermeke. Persze megszületik, mert ugye Ábrahám úgy gondolta, meg Sára is úgy gondolta, be kell segíteni az Istennek, és akkor Hágártól is születik egy gyerek, Izmael, az araboknak az ősatja. És azt mondja, hogy hát ez csak testileg született meg. Ő nem az ígéret gyermeke. Ő emberi akaratból, emberi okoskodásból, mert ugye fejben dőlt el ez a dolog. Igen ám, de amikor Isten ígéretet adott, ott hitben dőltek el a dolgok. És ezt adja nekünk, ezt a lehetőséget Isten. Ugye János első levelében, a prológusban olvassuk azt, hogy akik pedig befogadták Jézust, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Tehát így születhetünk mi is újjá, hogyha lemondunk a saját akaratunkról, és Isten akaratára bízunk magunkat. Vagyis prioritást élvez ezek után az életünkben az Isten országa. Mert ezt mondja Jézus a vége felé, hogy inkább keressétek az ő országát, és ráadásul ezek is megadatnak nektek. Tehát nem azzal kell kezdeni, most akkor pénzinjekció ide, pénzinjekció oda, hanem az Isten országát keresni, mert ez olyan, mint a világosság gyújtása a szobában. Mondhatom azt, hogy nekem fontosabb most megtalálni a könyvemet, vagy valamit, és nincs időm felkapcsolni a lámpát. De nem fogom megtalálni a könyvet. Össze-vissza fogok botladozni. Rendetlenséget fogok okozni a tevékenységemmel. Leverem a dolgokat. Hát így van az ember, aki a világosság meggyújtása nélkül, aki Isten országa keresése nélkül keresi az élete értelmét, nem találja. Lehet, hogy sportolni fog, lehet, hogy ezt fogja csinálni, lehet, hogy azt fogja csinálni, munkát végez, és üresnek fogja magát érezni. Leveri a dolgokat az életében, össze fog veszni mindenkivel. Nem fog menni. Tehát mondhatja az ember, hogy nekem fontosabb most a munka, nekem fontosabb most a tanulás, de nem megy a dolog, nem működik. Prioritást kell, hogy élvezzen az Isten országa. Tehát félre kell tenni mást azért, hogy az ember gyülekezetbe jöjjön, mert az Isten országát kell keresni. De ez nem azt jelenti, hogy nem lehet mellette atlétizálni. Csak a megfelelő sorrendben. És ezért mondja a mai vasárnap, hogy örvendjetek, mert Isten nektek adja az országot, ne félkicsinnyálj, mert úgy tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az országot. Mert mondhatja az ember, hogy na igen, de hát meddig gondoskodik rólunk? Mi lesz velünk, hogyha már leesünk a lábunkról, és stb. Stb. Az Isten gondoskodása nem csupán erre a világra szól. Ebben a világban kezdődik, de az örökké valóságról szól. Nektek adja az országot. Nem Magyarországot, nem az Uniót. Hát ő nem az összeomló országokat akar nekünk adni, hogy aztán minket is betemessen. Tehát Jézus egy örök országot akar nekünk adományozni, amit ő készített el. És ezért nem kell aggodalmaskodni. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, kérünk téged, hogy szabadíts meg aggodalmaskodástól, félelemtől, hiszen tudod, hogy ezek a tünetek azért vannak jelen az életünkben, mert annyira, de annyira magunk akaratában gondolkodunk, és a magunk feje után megyünk. Kérünk, segíts, hogy ne úgy mondjunk le a dolgokról, hogy azzal azt éreztetjük gyülekezet felé, egymás felé, vagy felét, hogy azzal szívességet teszünk neked vagy az egyháznak, hanem úgy tudjunk lemondani mindenről, hogy tudatában vagyunk annak, hogy ezt mindenképpen meg kell tennünk. Mindenképpen el kell engednünk mindent. Akár akarunk valamit elengedni, akár nem akarunk valamit elengedni. De hogyha neked tesszük a kezedbe, akkor megnyerjük azt, ami a miénk, vagyis a kegyelmet. A tőled kapott kegyelmet, örök életet, bűnbocsánatot. Amen.